Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Minden nap fogy a remény az orosz-ukrán háború megállítására, de az európai parlamenti választáson még kapunk egy esélyt erre, mondta miniszterelnök reggel a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor hangsúlyozta, minden háború előkészítésének történetében van egy pont, amikor már nem lehet visszafordulni, és ehhez értékelése szerint nagyon közel vagyunk. Úgy véltem, a vasárnapi voksoláson kapunk egy esélyt tehát a háború megállítására, aztán lesz néhány nehéz hónap, amit túl kellene élnünk a novemberi amerikai elnökválasztásig. Magyarországnak mindenképpen ki kell maradnia egy ukrajnai NATO misszióból, hangsúlyozta a kormányfő, aki nagyon közelinek nevezte azt a pontot, amikor kilépünk az ukrajnai szerepvállalást előkészítő minden NATO akcióból. Hozzátette, hogy a lépést még meg kell tárgyalni a szervezet jelenlegi és leendő főtitkárával. A Liszt-Ferenc repülőtér többségi tulajdonának visszavásárlásával olyan vagyontárgyat szereztünk vissza, amelyből csak egy van, és az ilyet sosem szabad odaadni másnak, azt mindig meg kell tartani, hangsúlyozta Orbán Viktor. Tervei szerint a reptér értékét gyorsan növelni fogják, ennek érdekében a világ legnagyobb repülőtér üzemeltetőjét, a francia Vincit is bevették. Van még tervünk, hogy később majd katariakat is bevonunk, de a többséget mindenképpen meg akarjuk őrizni, közölte. Szentkirályi Alexandra visszalép a főpolgármester jelöltségtől, és támogatóit arra kéri, szavazzanak Vitézy Dávidra. A Fidesz-KDNP jelöltje ezt reggel jelentette be a közösségi oldalán. Számomra továbbra is az a legfontosabb, hogy Gyurcsány és Karácsony távozzanak a város éléről, ezért utat adva a változásnak elállok a jelöltségtől, és a Fidesz fővárosi lista vezetőjeként folytatom a kampányt, írta bejegyzésébe. Az első győzelem megvan, vasárnap jön a második, reagált az LMP és a Vitézy Dáviddal Budapestért Egyesület közös főpolgármester jelöltje a Facebook oldalán. Hozzátette, programja továbbra is érvényes, nemet mond a Maxi Dubajra, a kínai magasvasútra, az oligarchákra, és igent arra, hogy Budapest megkapja a neki járó uniós és hazai forrásokat, elinduljon a hévek fejlesztése. Vége hát a színjátéknak, ahogy szóltunk előre, megszületett a sötét és cinikus politikai alkú, Vitézy Dávid a Fidesz, a NER és a hatalom jelöltje, írta a Facebookon Karácsony Gergely. A regnáló főpolgármester szerint ez az alkú a választók elárulásán és átverésén alapul, a Fidesz úgy árult el a választóit, ahogyan elárulta Budapestet az elmúlt 5 évben, írta. Szentkirályi Alexandra visszalépésével a Mi Hazánk mozgalom maradt az egyetlen erő, amely kiútat jelent a nemzeti elkötelezettségű, hagyománytisztelő fővárosi lakosság számára, írta a Mi Hazánk mozgalom jelöltje. Gruntner András szerint Vitézy Dávid ugyanannak a belvárosi progresszív liberális elitista klubnak a tagja, amely Karácsony Gergely mögött áll, és amely multikulturális mocsárba fullasztaná Budapestet. A nyomás ellenére sem adja fel Magyarország az oroszokkal a gázvásárlási együttműködést, hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter tegnap a Szentpétervári Gazdasági Fórumon. Szijjártó Péter kijelentette, a magyar kormány a nemzeti szuverenitás elleni támadásként tekint minden olyan intézkedésre, amely veszélybe sodorhatja a biztonságos energiaellátást. Magyarország külügyminiszteri szinten vesz részt a június 15-én kezdődő svájci Ukrajna békecsúcson. Szijjártó Péter Szentpéterváron kijelentette azt is, a magyar kormány sajnálatosnak tartja, hogy Oroszország nélkül rendezik meg a konferenciát. Idén áprilisban az ipari termelés volumene 6,4%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, még munkanaphatástól megtisztítva 2,4%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentős eltérést a nyers adathoz képest az okozza, hogy ebben a hónapban idén 3-mal több munkanap volt, mint tavaly áprilisban. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás márciushoz mérten 7,1%-kal mérséklődött. Az ipar teljesítményének helyreállását továbbra is a háború negatív hatásai miatt gyengékedő európai gazdaság, különösen Magyarország legfontosabb külpiaca, a német gazdaság alacsony teljesítménye késlelteti, kommentálta a legfrissebb adatokat a Nemzetgazdasági Minisztérium. Azt írták, ahhoz, hogy az exportaktivitás újból növekedésnek indulhasson, a kormány által is képviselt azonnali tűzszünetre és békére van szükség. Átadták az új Kalocsa és Paks közötti Dunahidat tegnap, amely Tomori Pál nevét viseli. A híd a Duna-Magyarországi főágán a 20. átkelő. 946 méter hosszú, a hozzá kapcsolódó úthálózat fejlesztésének összértéke nettó 92 milliárd forint. Végül az időjárásról. A napsütést felhőtömbök zavarják, emellett a gomoly felhők is növekednek, amelyekből sokfelé alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 27-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvtári barangolás.
Ez az alma. Meg kell szabadulnom tőle, mondta a kocsi sarkában ülő férfi a csöndet hirtelen megszakítva. Mr. Hinchcliffe feltekintett, mert nem hallotta jól. Elragadtatott figyelemmel szemlélte a bőröngye fogantyújához madzaggal odakötött kollégiumi sapkát, újonnan elnyert pedagógusi állásának külső és látható jelét, a kollégiumi sapka elragadtatott csodálatával és az általa felidézett kellemes előérzetekkel. Mr. Hinchcliffe-et ugyanis most vették fel a londoni egyetemre, és segédtanárként készül működni a Holmwoodi gimnáziumban, felettébb irigylésre méltó állás. A kocsinát utitására merett. Miért ne ajándékoznám el? Mondotta az. El kell ajándékozni. Miért ne? Magas, fekete napi égette férfi volt, de az arca sápadt. Karját szorosan összefonta, lábát feltette a szemközti ülésre. Hosszú, fekete bajuszát pödörgette és mereven bámult cipője orrára. Miért ne? Ismételte. Mr. Hinchcliffe köhintett. Az idegen kinyitotta szemét, különös, sötét szürke szempár volt, és majdnem egy percig egyenesen Mr. Hinchcliffe-re bámult. Arckifejezése növekvő érdeklődést mutatott. Igen, szólt lassan. Miért ne? És véget vetni neki. Sajnos nem egészen értem, mire gondol, mondta Mr. Hinchcliffe újabb köhintéssel. Nem egészen érti, mire gondolok? Ismételt az idegen gépiesen, miközben furcsa szeme ide-oda járt Mr. Hinchcliffe és a csomag között, a tüntetően fitoktatott sapkával, aztán visszatért Mr. Hinchcliffe pejhes ábrázatára. Ön ugyanis egy kissé szaggatottan beszél, mentegetőzött Mr. Hinchcliffe. Miért is ne? Mondta az idegen, tovább fűzve gondolatait. Ön diák? Intézte a szót Mr. Hinchcliffe-hez. A londoni egyetem levelező tanfolyamán felelte Mr. Hinchcliffe leplezetlen büszkeséggel, és idegesen tapogatta nyakkendőjét. Tudásszomtól űzve, mondta az idegen, és hirtelen levette lábát az ülésről, öklét térdére rakta, és úgy merett Mr. Hinchcliffe-re, mintha soha életében nem látott volna diákot. Igen, mondta is, mutató ujjával a levegőbe bökött. Aztán felállt, a podgyásztartóról leemelt egy táskát és kinyitotta. Szótlanul kivett belőle egy ezüst papírba bugyolált gömbölyű tárgyat és óvatosan kibontotta. Aztán Mr. Hinchcliffe felé nyújtotta, kicsiny, nagyon sima, aranysárga gyümölcs volt. Mr. Hinchcliffe-nek szeme szája elnyílt. Nem nyúlt a tárgy után, ha ugyan neki szánták egyáltalán. Ez itt, mondta lassú szóval a fantasztikus idegen, a tudás fájának almája. Nézze csak meg, kicsiny, fényes és csodálatos. A tudás. És én önnek adom. Mr. Hinchcliffe elméje egy percig gyötrelmesen dolgozott, aztán átvillámlott agyának kielégítő magyarázat. Bolond! És ezzel megvilágosodott az egész helyzet. Az ember ne ingerelje az őrülteket. Fejét kissé oldalt hajtotta. A tudás fájának almája? Ejha, mondta Mr. Hinchcliffe. Kitűnően megjátszott érdeklődéssel szemlélte a gyümölcsöt, aztán az idegenre tekintett. De hát miért nem akarja megenni maga, és mellesleg, hogy jutott hozzá? Nem fonnyad meg soha. 3 hónapja az enyém, és épp oly fényes és síma és érett és kívánatos, ahogy láthatja. Kezét térdére tette, és eltűnődve nézte a gyümölcsöt. Aztán újra bebugyolálta a papírosba, mintha letett volna arról a szándékáról, hogy elajándékozza. De hogy jutott hozzá? Kérdezte Mr. Hinchcliffe, aki szeretett vitatkozni. És honnan tudja, hogy ez a fa gyümölcse? 3 hónapja vettem ezt a gyümölcsöt, mondta az idegen. Egy ital vízért és egy karé kenyérért. Aki nekem adta, mert ezzel az életét mentettem meg, örmény férfi volt. Örményország. Az a csodálatos ország, minden országok közt az első, ahol Noé bárkája mai napig fennmaradt, az Ararát hegyének jégmezőibe temetve. Ez a férfi, mondom, másokkal együtt a kurdok elől menekülve, akik üldözték őket, felment a hegyek között olyan elhagyatott helyekre, amelyekről az emberek általában nem is tudnak. És üldözőikkel a nyomukban, magasan a hegycsúcsok között késpenge élességű fűtől zöldellő lejtőkre jutottak, és ez a fű mindenkit, aki belehatolt, könyörtelenül összevagdalt hasított. A kurdok a sarkukban voltak már, és nem volt mit tenni, mint belevetni magukat a fűbe, és az volt a legkomiszabb, hogy a vérük árán nyert ösvény vezette nyomukra a kurdokat. Valamennyi menekülőt lemészároltak. Csak ez az örmény és egy társa menekült meg. Hallotta társai sikoltását, üvöltését és a fűsuhogását üldözői körül. Ember magasságú fű volt. Aztán kiáltást hallott, arra másik kiáltás felelt, és amikor kisvártatva megállt, már minden elcsendesült. Mit sem értve a dologból újra előre tört, összevagdalva és vérzőn, amíg egy szakadék alatt elterülő meredek sziklarejtőre nem jutott, és akkor látta, hogy a fű lángban áll, és a füst fátyolként emelkedik közé és ellenségei közé. Az idegen kis szünetet tartott. És aztán? Kérdezte Mr. Hinchcliffe. Mi történt? Ott állt, a fű késpengéitől összehasogatva és vérezve. A sziklák lángoltak a délutáni napsütésben. Az égbolt akár a megolvat réz, és felé gomolygott a tűz füstje. Nem mert ott maradni. A halált nem bánta, csak a kínzásoktól rettegett. Messziről, a füstön túlról ordítozást, kiáltozást hallott, asszonyi sikoltásokat. Felkapaszkodott hát az egyik szikla szurdokba. Mindenfelé bozót nőtt, amelynek levelei közül tövisként meredtek elő a száraz ágak, végül felkapaszkodott egy hegygerincre és amögött elrejtőzött. És ekkor találkozott a társával, egy pásztorral, aki szintén megmenekült. A hideg, az éjség és szomjúság mit se számított a kurdokhoz képest. És megindultak a magaslatok felé a hó és jég közé. 3 napig bolyongtak. A 3. napon jött a látomás. Azt hiszem, éhes embereknek gyakran vannak látomásaik. De hát itt ez a gyümölcs. Felemelte a bebugyolált gömböt. És más hegylakóktól is hallottam erről, akik ismerik ezt a legendát. Este felé történt, amikor a csillagok sűrűsödnek, hogy egy síkos sziklalejtőn haladtak alá egy hatalmas, sötét völgybe, furcsa, eltorzult fák között. és ezeken a fákon kicsiny golyók fügtek, mint a Szent János bogár fénygömbjei. Furcsa, kerek, sárga fények. És ezt a völgyet hirtelen, nagy messzeségben, sok mérföldnyire aranyló láng világította meg. Lassan végigpásztázta, és fényében éjfeketévé sötétültek a torszfák, és a környező lejtő, és ők maguk is olyanná váltak, akár a tüzes arany. És ők a látomáskor, ismervén a hegyek legendáit, rögtön tudták, hogy az Édenkertet látják, vagy az Édenkert őrzőjét, és arcra borultak, mint akit villám sújtott. Amikor újra felmertek tekinteni, a völgy egy darabig sötét volt, aztán a fény visszatért égő borostyán színben. Ekkor a pásztor talpra ugrott, nagyot kiáltott, és lefelé kezdett rohanni a fény felé, de társa túlságosan megijedt sem, hogy kövesse. Némán, szédülten, riadtan állt, és nézte, amint társa a vándorló fényözön felé halad. És alig, hogy nekiindult a pásztor, mennydörgészerű zaj hallatszott, láthatatlan száncsapások szágoldottak el a völgy felett, és valami nagy és szörnyű félelem. És ekkor az az ember, akitől a gyümölcsöt kaptam, megfordult, hogy talán még elmenekülhet. És hanyatt homlok újra felrohant a lejtőn, nyomában a száguldó zűrzavarral, és megbotlott az egyik torz bokorban, és egy érett gyümölcs hullott le róla a kezébe. Ez a gyümölcs itt. A szárnyak és a mennydörgések ott zúgtak körülötte. Felbukott és elájult, amikor pedig eszméletre tért, ott találta magát saját falujának üszkös romjai között, és én meg a társaim ápoltuk a sebesülteket. Látomás volt, de még mindig kezében szorongatta a fa aranygyümölcsét. Szünetet tartott, és ez az, mondta. Nagyon különös történet volt ez egy sussexi harmadosztályú vasúti kocsiban. Olyan volt, mintha a valóság pusztán csak a fantasztikum fájtla volna, és itt most kiütközött a fantasztikum. Tényleg? Mr. Hinchcliffe csak ennyit tudott mondani. A legenda szerint a kertben nőtt törpefák abból az almából erednek, amelyet Ádám a kezében tartott, amikor őt és Évát kiűzték a paradicsomból. Ádám ráeszmélt, hogy a markában tart valamit. Meglátta a félig megevett almát, és ingerülten félredobta. És most ott terem a gyümölcs abban az örökös húval övezett, elhagyott völgyben, és lángpallosok őrzik az ítélet napjáig. De hát én azt hittem, ezek a dolgok... Mr. Hinchcliffe pillanatnyi szünetet tartott. Mesék, vagy inkább példázatok. Ön azt állítja, hogy ott, Örményországban... Az idegen válaszul feltartotta tenyerén a gyümölcsöt. De ön nem tudhatja, mondta Mr. Hinchcliffe, hogy ez valóban a tudás fájának gyümölcse. Lehetséges, hogy az az ember, mondjuk, valamiféle káprázatot látott. Tegyük fel, nézze meg, mondotta az idegen. Csak ugyan különös gömb volt, nem igazán alma. Furcsa arany színben izzott, majdnem úgy, mintha magát a fényt préselték volna bele az anyagába. Ahogy Mr. Hinchcliffe nézte a gyümölcsöt, megelevenedett előtte a hegyek közé zárt elhagyott völgy, az őrködő lángpallos, az imént hallott történet ódon furcsasága. Megdörzsölte szemét. De hát, mondta, ilyen maradt, síma és teljes, 3 hónapon át. Nem fonnyad, nem szárad, nem romlik. És ön a maga részéről, kérdezte Mr. Hinchcliffe, valóban azt hiszi, hogy ez a tiltott gyümölcs. Nem lehetett tévedés, az idegen viselkedése komoly, elméje teljesen épp volt. A tudás gyümölcse, mondta. Tegyük fel, hogy az, mondta Mr. Hinchcliffe kis szünet után, még mindig a gyümölcsre szögezve szemét. De végül is ez másféle tudás, nem ugyanaz. Úgy értem, hogy Ádám és Éva már megette a tudás gyümölcsét. Bűneiket örököljük, de a tudásukat nem, mondta az idegen. Akkor minden egészen világos és tiszta lenne. Mindenbe beleláthatnánk, mindenen átlátnánk, mindennek a legmélyebb értelméig hatolnánk. De hát akkor miért nem eszi meg? Kérdezte Mr. Hinchcliffe hirtelen sugallat hatására. Elfogadtam, azzal a szándékkal, hogy megeszem, mondta az idegen. Az ember elbukott. Pusztán csak az, hogy megeszi aligha. A tudás hatalom, jelentette ki Mr. Hinchcliffe. De boldogsága. Én idősebb vagyok önnél. Több mint kétszer olyan idős. Olykor-olykor kezembe veszem ezt a gyümölcsöt, és eláll a szívemverése arra a gondolatra, mi mindent tudhatna az ember, mi iszonyúan tisztán láthatna. Gondolja el, hogy hirtelen az egész világ könyörtelenül megvilágosodnék. Ez úgy hiszem, igen hasznos lenne, mondta a Mr. Hinchcliffe. Gondolja el, hogy beleláthatna mindenki szívébe és agyába, akit ismer. Szívük, agyuk legtitkosabb rejtekébe, azokéba, akiket szeret, akiknek szeretetét nagyra becsüli. Az ember hamar rájönne a csalásra, mondta Mr. Hinchcliffe, akire erős hatással volt ez a gondolat. És ami még rosszabb, ismerni önmagát, legtitkosabb illúzióitól megfosztottan. Olyannak látni magát, amilyen. Mindazt, amiben megakadályozta a kívágy és a gyöngeség. Nem valami boldogító kilátás. De ez is nagyszerű dolog lehetne. Ismerd meg te magadat, hiszen tudja. Ön fiatal, mondta az idegen. Ha önnek nem fontos, hogy megegye és csak terhére van, miért nem dobja el? Most talán újra nem fog megérteni engem. Hogy dobhatna el valaki egy ilyen tündöklő és gyönyörű dolgot? Ha az ember egyszer hozzájutott, a rabjává lesz. Másrészt viszont elajándékozni valakinek, aki szomjazza a tudást, aki nem retten vissza a világos felismerés gondolatától. Persze, mondta Mr. Hinchcliffe elgondolkozva, lehet ez valami mérgező gyümölcs is, és pillantása ekkor egy mozdulatlan valamire esett. Egy fekete betűs fehér tábla végére, künn a kocsi ablakán túl, M. Wood, ennyit látott. Rémülten ugrott fel az ülésről. Jóságos Isten! Kiáltott fel Mr. Hinchcliffe. Holmwood! És a pillanatnyi valóság rögtön felettette azokat a misztikus felismeréseket, amelyek az imént hatalmukba kerítették. A következő pillanatban már kinyitotta a kocsi ajtaját bőröngyével a kezében. A forgalmista már meglengette a zöld zászlót. Mr. Hinchcliffe leugrott. Fogja! Szólt mögötte egy hang, s meglátta az idegen feketén fénylő szemét és az aranygyümölcsöt, ragyogón és csupaszon, amint feléje nyújtotta a kocsi nyitott ajtaján. Ösztönszerűen elvette, a vonat már mozgásban volt. Nem! Ordította az idegen, és utána kapott, mintha vissza akarná venni. Vigyázzon! Kiáltott a peronon egy vasutas. Előre rohant, és becsukta a kocsi ajtaját. Az idegen ordított valamit, amit Mr. Hinchcliffe nem értett. Fejét kidugta az ablakon, karjával izgatottan hadonászott, aztán ráesett egy híd árnyéka, és egy pillanat múlva eltakarta. Mr. Hinchcliffe meglepetten állt a kanyarban eltűnő utolsó kocsira merett, és kezében ott volt a csodálatos gyümölcs. Egy fél percig minden összezavarodott az agyában, de ekkor észrevette, hogy két-három férfi, aki a peronon áll, nagy érdeklődéssel figyeli. Csak nem ő az új gimnáziumi segédtanár. Eszébe ötlött, hogy a körülállók szemével nézve a gyümölcs nagyon is lehetne holmi frissítőnek szánt gyermeteg narancs. Erre a gondolatra elpirult és zsebébe dugta a gyümölcsöt, ahol az kellemetlenül kidudorodott. De hát ezen már nem lehetett segíteni. Így hát félszegen, leplezve félszegségét, feléjük indult, hogy megkérdezze, merre vezet az út a gimnáziumba, és hogyan juttathatja el oda a peron túlsó részén várakozó bőröngyét és két ládáját. Megtudta, hogy a podgyászát 6 pennére elviszik Targoncán, ő pedig gyalog követheti. Hangjukban egy árnyalatnyi gúnyt sejtett. Egy pillanatra sem feledhette az áruló tudort. A vasúti kocsiban megismert férfi furcsa komolysága és a varázslatos történet, amelyet elmesélt, egy időre eltérítette Mr. Hinchcliffe gondolatait a rendes mederből. Kötként elűzte mindazt, ami közvetlenül nyugtalanította. Bolyongó litércfény. De új állásának izgalma is az a tudat, hogy Holmwoodra általában, az iskolákhoz tartozókra pedig különösen előnyös benyomást kell gyakorolnia, újra teljes erejével láthatotta Mr. Hinchcliffe-et, és eloszlatta lelkében az űrzavart. Különös, hogy egy sima és aranyfényű gyümölcs, amely alig 3 hüveik átmérőjű, mennyire kényelmetlen és felesleges holminak bizonyulhat egy kényes fiatalember számára, ha legelőnyösebb oldaláról akar mutatkozni. Fekete kabátjának zsebében szörnyen kidudorodott, teljesen elrontotta a vonalát. Elhaladt egy fekete ruhás kisöreg hölgy mellett, és úgy érezte, a pillantása rögtön erre a kinövésre esik. A fiatalember egyik kesztyűje a kezén volt, a másikat botjával együtt vitte, úgyhogy lehetetlenség volt nyíltan vinni a gyümölcsöt. A városba vezető út egyik megfelelően elhagyott pontján kivette zsebéből az alkalmatlan nyűgöt, és megpróbálta kalapja alá rejteni. De ehhez túl nagy volt a gyümölcs, a kalap komikusan ingadozott a fején, és épp amikor kivette belőle, egy hentes inas fordult be a sarkon. A fene egye meg, mondta Mr. Hinchcliffe. Megette volna a gyümölcsöt, és azon nyomban minden tudóvá vált volna, de hát micsoda bárgyú viselkedés lenne, ha egy bőlevű gyümölcsöt szopogatva vonulna be a városba, márpedig a gyümölcsön határozottan érződött, hogy bőlevű. Ha épp arra jönne egy iskolás fiú, komoly kárára lehetne a fegyelemnek, ha így látná. És esetleg ragadós lenne az arca a létől, vagy lecsorogna a kézelőjére. Esetleg olyan marúan savanyú lenne, mint a citrom, is kifakítaná a ruháját. Aztán egy kanyarban két csinos leányalak tűnt fel a napfényben. Lassan sétáltak a város felé, és trécseltek. Bármely pillanatban hátra nézhetnek, és egy felhevült arcú fiatalembert pillanthatnak meg, aki valami foszforeszkáló sárga paradicsomot visz a kezében. Biztos, hogy jót nevetnének. Ördög vigye, mondta Mr. Hinchcliffe, és egy gyors dobással áthajította a fölösleges nyűgöt egy kert kőkerítésén, amely ott húzódott az út mentén. Amikor a gyümölcs eltűnt, enyhe szívfájdalmat érzett, hogy elvesztette, de ez alig tartott egy pillanatig. Megigazította kezében a botot és a kesztyűt, és délcegen öntudatosan továbbment, hogy megelőzze a lányokat. Ám az éj sötétjében Mr. Hinchcliffe álmot látott a völgyről, a lángpallosról és a torszfákról, és most már tudta, hogy valóban a tudás fájának almája volt, amit oly könnyelműen eldobott. Nagyon rossz kedvűen ébredt. Reggelre elmúlt a megbánása, de később visszatért és idegesítette. Olyankor azonban soha, amikor boldog volt, vagy sok dolga akadt. Végül egy holdvilágos éjszakán, 11 óra körül, amikor egész Holmwood nyugodott, kétszeres erővel szakadt rá újra megbánása és kalandra ösztökélte. Kisurrant a házból, átvetette magát a játszótér falán, és végigment a némán hallgató városon a vasúti állomáshoz vezető útra, aztán bemászott a kertbe, ahova a gyümölcsöt dobta. De odalent, a harmatos fű és a pitypang alig sejthető gömböcskéi között semmit sem talált.
Elhangzott Velsz, az Alma című írása, felolvasta Tóth Levente színművész. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki műsorunk tartalmából. Ferenc pápa dokumentumot ír a Szent Szívről egy olyan világ számára, amely elvesztette a szívét. A pápa köszöntötte a horvát labdarúgó válogatottat. A labdarúgásban a csapat, és nem az individualizmus nyer. Aggasztó egy általános konfliktus lehetősége. A béke elpusztítása bűn. Ferenc pápa üzenete a normandiai partraszállás 80. évfordulójára. Őrület. Sajkó Balázs atya emlékezése az évközi 10. vasárnapra.
A pápa dokumentumot ír a Szent Szívről egy olyan világ számára, amely elvesztette a szívét. Ferenc pápa bejelentette, hogy szeptemberben közzétesz egy dokumentumot, amelyet Jézus szentséges szívének szentel.
Stiamo percorrendo questo mese dedicato al Sacro Cuore.
Ferenc pápa bejelentette, hogy a Jézus szentséges szíve iránti hódolatnak szentelt dokumentum megírására készül. Célja, hogy megvilágítsa az egyházi megújulás útját, és hogy mondjon valami jelentőset annak a világnak, amely úgy tűnik elvesztette a szívét. A Szent Szívnek szentelt hónapban, a júniusi első szerdai általános kihallgatás alkalmával felidézte, hogy tavaly december 27-én volt a 350. évfordulója Alakok Szent Margit első látomásainak Jézus Szent Szívéről. Azon a napon a világ számos országában elkezdődtek a Szent Szív tiszteletének ünnepségei, amelyek jövő év június 27-én zárulnak. Emiatt a pápa olyan dokumentumot készít, amely összegyűjti a korábbi tanítóhivatali szövegek értékes elmélkedéseit, és a hosszú, a szentírásig visszanyúló történetét, hogy újra bemutassa ma az egész egyháznak ezt a lelki szépséggel teli tiszteletet. Úgy gondolom, nagyon hasznos lesz számunkra, ha az Úr szeretetének különféle vonatkozásairól elmélkedhetünk, amelyek megvilágíthatják az egyházi megújulás útját, de egyben valami jelentőség teljeset is mond egy olyan világnak, amely úgy tűnik elvesztette a szívét, hangsúlyozta a pápa. Ezért arra kérte a hívőket, hogy kísérjék el imáikkal e dokumentum elkészítésének idejét. A pápa szándéka, hogy ezt a dokumentumot szeptemberben hozza nyilvánosságra.
Chiediamo il Signore per l'intercessione della sua madre per la pace.
Az általános kihallgatáson Ferenc pápa megújította felhívását a világ békéjéért, és arra kérte a híveket, hogy csatlakozzanak hozzá az imában. Kérjük az Úrtól édesanyja közbenjárását a béke érdekében, mondta. Hozzátéve, mint már annyiszor az imát, hogy legyen béke a meggyötört Ukrajnában, Palesztínában, Izraelben, Myanmarban.
Nella Palestina, Israele, la pace nel Myanmar. Preghiamo che il Signore ci dia il dono della pace.
Imádkozzunk, hogy az Úr adja meg nekünk a béke ajándékát, és hogy a világ ne szenvedjen annyira a háborúktól, kérte Ferenc pápa. A pápa a horvát nemzeti labdarúgó válogatotthoz. A labdarúgásban a csapat és nem az individualizmus nyer. A szerdai általános kihallgatás előtt a pápa találkozott Horvátország nemzeti válogatottjának vezetőivel és játékosaival. A rajongók titeket tükröznek, legyetek jó példa számukra.
Nell'ultimo campionato mondiale avete conseguito il terzo posto. Complimenti.
A legutóbbi 2022-es katari világbajnokságon a Marokkó elleni 2-1-es végső győzelem a harmadik helyet, és a 2018 évi oroszországi ezüstérmet követően ez volt a második dobogós hely a horvátok számára. Ferenc pápa, aki jól ismeri a labdarúgást és egy olyan országból jön, ahol maximálisan megélik ezt a sportot, üdvözölte a horvát nemzeti csapatot és vezetőit, akik arra készülnek, hogy részt vegyenek a nyáron megrendezésre kerülő németországi Európa-bajnokságban. A pápa először is gratulált nekik a legutóbbi babérokhoz. Mint mindig ezekben az esetekben a pápa kiszélesítette a távlatokat a sport és a globális jelenség értékét illetően, amely képes több millió emberből kiváltani közös érzelmeket. A csapat létrehozása a sport egyik aspektusa, amelyet szeretek hangsúlyozni, mert ez a társadalmi élet metaforája. A különféle környezetekben, amelyekben élünk és együtt dolgozunk a többiekkel. Az egyéni cselekedetek fontosak, a fantázia, a kreativitás. De ha eluralkodik az individualizmus, akkor az egész dinamikája tönkre megy, és nem érjük el a célt, mondta a pápa.
E poi ci sono tanti altri valori in gioco. Pensiamo al senso dell'onore, all'amicizia fra voi e alla fraternità.
Ferenc pápa a rövid üdvözlőbeszéde végén kiemelte a sok más értéket, amely közre játszik, a büszkeség érzésétől a csapattagok közötti barátságig, a testvériségig, a lojalitásig és az önfegyelemig. Ebben a tekintetben soha ne felejtsük el, hogy a rajongók, különösen a fiatalok titeket tükröznek.
Il vostro ruolo va oltre l'ambito sportivo e diventa modello di vita riuscita.
A szerepetek túlmutat a sport területén, és a megvalósított és sikeres élet modelljévé válik. Ezért fontos, hogy ápoljátok a lelki és az emberi tulajdonságokat, hogy jó példa legyetek számukra, hangsúlyozta Ferenc pápa a horvát nemzeti válogatottnak.
Aggasztó egy általános konfliktus lehetősége. A béke elpusztítása bűn. Ferenc pápa üzenete a normandiai partra szállás 80. évfordulójára. Bayeux és Lisieux püspökének címzett üzenetében a pápa felidézi a II. Világháború sorsát eldöntő, nagy emberáldozatot követelő normandiai partra szállás évfordulóját, 1944. június 6-át. Imádkozzunk a hősi halottakért, az ártatlan civil áldozatokért, és mindazokért, akik a mai háborús fenyegetettség légkörében bátran vállalják a békét, kompromisszumok árán is. Jacques Aber francia püspökhöz csatlakozik gondolatban és imáiban a pápa, valamint mindazokhoz, akik a bájői székesegyházban összegyűlve emlékeznek a szövetséges haderők 80 évvel ezelőtti normandiai partra szállására. Őrizzük annak az óriási és döbbenetes összefogásnak és katonai akciónak az emlékét, amellyel a szabadság visszanyeréséért küzdöttek. És gondolunk ennek az erőfeszítésnek az árára is, amit meg kellett fizetniük. A hatalmas temetőkre, ahol sok ezer katona sírja sorakozik, legtöbbjük nagyon fiatal, és sokan távolról jöttek, akik hősiesen életüket adták, ezáltal hozzájárultak a II. Világháború lezárásához és a béke visszaállításához, ami legalábbis Európában közel 80 éve tart. A partraszállás rémületet keltve eszünkbe juttatja a teljesen lerombolt normandiai városok képét is. Emlékezni akarunk a számtalan ártatlan civil áldozatra és mindazokra, akik elszenvedték azokat a szörnyű bombázásokat, írja üzenetében a pápa. Általánosabb szinten a partra szállás eszünkbe juttatja a borzasztó világháború csapását, amelyben oly sok férfi, nő és gyermek szenvedett, annyi családot tönkretettek, oly sok minden romba dőlt. Fölösleges és képmutató dolog lenne anélkül emlékezni rá, hogy végérvényesen elítélnénk és elutasítanánk. Anélkül, hogy megismételnénk Szent VI. Pál felhívását az ENSZ-hez, melyet 1965. október 4-én mondott. Soha többé háborút! Míg több évtizeden keresztül a múlt hibáinak emléke támogatta a szilárd elhatározást, hogy mindent megtegyenek azért, hogy elkerüljék egy újabb, világszintű nyílt konfliktus kitörését, most Ferenc pápa szomorúan állapítja meg, hogy ma ez már nem így van, és az embereknek rövid az emlékezetük. Bárcsak ez a megemlékezés segítene újra visszatalálni hozzá. Aggasztó, hogy egy általános konfliktus lehetőségét újra komolyan figyelembe veszik, és hogy a népek lassanként hozzászoknak ehhez az elfogadhatatlan eshetőséghez. A népek békét akarnak, stabilitást, biztonságot és gyarapodást, amelyben mindenki nyugodtan végezheti kötelességét és élheti saját sorsát. Tönkretenni a dolgok nemes menetét, ideológiai, nacionalista, gazdasági ambíciók miatt súlyos vétek az emberek és a történelem előtt, bűn Isten előtt. Ezért Ferenc pápa lélekben csatlakozik a bajói püspök és a székesegyházban emlékezők imáihoz. Imádkozzunk azokért a férfiakért, akik háborúkat akarnak, akik kirobbantják azokat, akik értelmetlenül táplálják, fenntartják és fölöslegesen elhúzzák, vagy cinikusan hasznot húznak belőle. Isten világítsa meg szívüket, mutassa meg nekik a szerencsétlenségek sorát, melyet okoznak. Imádkozzunk a békesség szerzőkért. Aki békét akar, nem gyáva, éppen ellenkezőleg. Nagyon sok bátorság kell hozzá, bátran lemondani valamiről. Még ha az emberek ítélete olykor szigorú és igazságtalan is velük szemben, a békességben élőket Isten fiainak hívják majd. Fohászkodjunk, hogy ellenállva az összeütközés könyörtelen és megátalkodott logikájának, meg tudják nyitni a találkozás és a párbeszéd békés útjait. Hogy fáradhatatlanul kitartsanak szándékukban, és hogy erőfeszítéseiket siker koronázza. Végül pedig imádkozzunk a háborúk áldozataiért, a múlt és a jelen háborúinak áldozataiért. Isten fogadja be magához mindazokat, akik a szörnyű konfliktusokban haltak meg, és segítse azokat, akik ma szenvedik el mindezt. A szegények és a gyengék, az idős emberek, a nők és a gyermekek az első számú áldozatai mindig ezeknek a tragédiáknak. Isten irgalmazzon nekünk! Szent Mihály, Normandia védőszentje oltalmáért, és Szűz Mária, a béke királynője közbenjárásáért fohászkodva, Ferenc pápa szívből jövő áldását küldi a normandiai partra szállás 80. évfordulójára emlékező bajói, civil, vallási és katonai közösségnek. Őrület. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 10. vasárnapra.
A mi urunk és mesterünk az ő szavaiban, tetteiben és egész föld életében folyamatosan egy olyan Istent mutat be, aki feltételek nélkül és teljesen, egészen szeret, akinél nem szerepel a de és a ha szócska. Isten úgynevezett őrült szeretet ez, amelyet Jézus is elénk élt egész földi életében. Az évközi 10. vasárnap evangéliumában két csoportnak a Jézushoz való viszonyulását szemlélhetem. A rokonokét, akik elérnek arra a pontra, hogy Jézust őrültnek tartják, és az írástudókét, akik azt gondolják Jézusról, hogy az ördöggel cimborál. A rokonok elfogadják Jézust mindaddig, amíg nem kezdi, úgymond feszegetni a határokat. Amíg Jézus nem feszíti szét a kereteket, amíg minden a normális mederben halad, addig nekik sem kell változniuk. Amikor aztán Jézus mértéktelenül kezd szeretni mindenkit, az már nekik sok. Inkább kinevezik őrültnek, mint hogy közelébe mennének, és próbálnák kicsit is megérteni. Amíg nem megyek valakihez egészen közel, távolról biztosan félreismerem. Nem lehet helyes ismeretem senkiről és semmiről, ha távolról alkotok ítéletet. Ha távolról ítélkezem, és nem akarom a másik embert szívvel is érteni, akkor bizony én is a rokonok csoportjába tartozom. Ha pedig távolról figyelek mindent és mindenkit, akkor magamtól is távolodom, és növekszik bennem a félelem. Önmagamtól is. Igen, mert ha közel megyek máshoz, és közelről akarom érteni a másikat, magamhoz is közelebb kerülök, és növekszik bennem az ismeret. Ha pedig növekszik bennem az ismeret, akkor egyre kevesebbet ítélkezem, mert az ismeret növekedésével növekszik a szeretet is. A szeretet pedig mindig tovább feszíti a határokat. Amíg távolról szemlélek másokat, mértékkel szeretek. Amikor eldöntöm, hogy közelebb megyek a másik emberhez, akkor mértéktelenül, hiszen az igazi szeretetnek nincs, és nem is lehet mértéke. Ennek az úgynevezett mértéktelen szeretetnek a megélésére kap meghívást Istentől minden ember. Ez a mértéktelen szeretet zavarja az írástudókat is, akik azt gondolták Jézusról, hogy Belzebúbnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöt. Ezért írást tudók ők, és nem írást élők. Az írást élők azok, akik hallgatják, és nem csak hallgatják, hanem meg is tartják, amit Jézus mond nekik. Akik így, ő rábízzák magukat, és többé nincs de, és nincs ha szócska a szótárokban. Akik szívükben őrzik az Úr szavait, és így 30-szoros, 60-szoros és 100-szoros termést hoznak életükben. Az ilyen emberek tanítványokká válnak. Úgymond megőrülnek Krisztusért, nem akarnak másról tudni, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről, ahogy Pál apostol találóan fogalmazta meg a korintusiakhoz írt első levelében. Még akkor sem, ha ezért megfeszülnek, vagy megfeszítik őket. Ezek az emberek azok, akiken látszik és érződik ez az úgynevezett őrület. Nem méricskélnek, hanem szeretetben adják oda magukat másnak, mert Istenben élnek. Istenben és a szeretetben élni ugyanazt jelenti az evangélium értelmében, ahogy Szent János apostol ezt megfogalmazta egyszer és mindenkorra, Isten a szeretet. Az ilyen emberek szeretik, amit tesznek, mert szeretnek élni, hiszen Istenben és Istenből élnek. Tűz van bennük, mert Isten szent lelke él bennük. Ugyanaz a lelkület, ami Krisztus Jézusban is volt, ahogy olvassuk a Filippiekhez írt levélben. Amíg kívülről élek, addig nem akarok igazán megtérni. Jézushoz akkor kerülhetek egészen közel, ha nem csak befogadom őt, hanem követem is. Nem elég kerülnöm a rosszat és a bűnt. Sokkal fontosabb terjeszteni a jót. A sötétség ellen nem az a legnagyobb fegyver, ha panaszkodom miatta, hanem az, ha világosságot gyújtok. Jézushoz csak belülről szemlélve, őszinte kíváncsisággal lehet közel kerülni, ugyanígy a másik emberhez is, és magamhoz is, belső csendben, időt adva magamnak. Minden más külső figyelgetés csak hiú kísérlet, amely magyarázkodásba torkollik, és minden kifogást megtalál, csak éppen ne kelljen megváltoztatni a magatartását. Minden kifogás, nyafogás. Ha valakit belülről figyelek őszinte kíváncsisággal, akkor megváltozom. A rokonok nem akartak. A farizeusok sem. Én hol állok?
Őrület. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 10. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb, ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
Napverse.
Devecseri Gábor, a mulandóság cáfolatául. Az értelem, ha már kinyílt, mindétig itt sugárzik. Gazdája holtával se hal, nem illan, szét nem ázik. A szépség, hogyha már kinyílt, nem válik barna röggé. Virág, ha egy napig van itt, egy nap van itt örökké. Törékeny az öröm, sikoltják vagy mondják elnéző szeliden a költők századokon át. Nincs állandóbb, úgy vettem észre. Hogy megmarad? Nem az egészre emlékszel, a múlt mély tavát tétova búvárként bebolygva, hol ronda rémbarlangjatát iszonytorkot hullámok gyöngét homája függönyzi valóban múltá, elmúltá. Aranyát látott csak csillogni mélyben, csak esőt a függönyön át, bármi piciny volt. S egy sziromra élesebben látsz, mint a romra. És ha az öröm oly törékeny, miért őrzöd álmodozva ébren, makacs szeliden a saját napjaid forró hidegének, s oly sok szeretted tavi mélyben messze áramló idejének csak mosolyát?
Devecseri Gábor a mulandóság cáfolatául című versét Dér Gabriella mondta el. Devecseri Gábor magyar költő, író, műfordító, klasszikafilológus, 1917-ben született Budapesten. Tanulmányait is itt végezte. A református gimnáziumban érettségizett. Csoda gyerekként indult. 15 éves volt, amikor első Karinti Gáborral közös kötete Somjú Zoltán előszavával megjelent. 1938-ban lefordította, és Kerényi Károly bevezetésével jelentette meg Catullus összes verseit. 1939-ben diplomázott a Pázmány Péter Tudományegyetem görög-latin szakán, miközben már a Nyugat harmadik nemzedékéhez tartozónak számított. A Nyugatban és a Szép Szóban is megjelentek versei. 1941-ben doktorált, doktori disszertációja címe a művészi tudatosság Kallimakhosz költészetében volt. 1942-ben tanári diplomát szerzett. 42-től 45-ig a Baumgarten könyvtárak könyvtárosa volt. Egymás után jelentek meg Plautus, Platón és Hérodotosz fordításai. 1945-ben publikálta az Élő Kosztolányi című esszékönyvét,
és az Állatkerti útmutató című gyermekek számára írt szellemes és eredeti verses kötetét. 1945 után a Budapesti Tudományegyetem görög tanszékén irodalomtörténetet, a Színművészeti Akadémián pedig művészettörténetet tanított. A sztálinista diktatúra kiteljesedése során belépett az MKP-ba, 48-tól az MDP-be, és egyik vezéralakja lett az új, Révai József és Horváth Márton irányította irodalompolitikának. 1948 és 54 között őrnagyi rangban oktatott irodalmat a Magyar Néphadsereg Tiszti Akadémiáján. Rendkívüli formaérzéke révén bármit képes volt megverselni. Ő készítette el az Odüsszea 1947-es és az Illiász 1952-es korszerű magyar fordítását. Lefordította a homéroszi himnuszokat. Sőt, a homéroszi kor valamennyi fennmaradt emlékét, ezzel irodalmunk antikvitás élményét alapvetően megváltoztatva. Munkáját 1953-ban Kossuth díjjal jutalmazták. 1956-ban személyesen és műveivel is szerepelt a forradalomban. 56 után költeményekből, műhelytanulmányokból, útirajzokból, önéletrajzi jellegű írásokból élt. Drámát írt Odüsszeuszról, és kiteljesítette a Catullus fordításokat is. A perzsa irodalom kedvéért ezt a nyelvet is elsajátította. Devecseri Gábor 1971-ben hunyt el Budapesten.
Imája.
Liguri Szent Alfonz, könyörgés Jézus szíve ünnepén. Ó, irgalmas Jézus, hallgass meg engem! Szívednek kegyelme térítsen meg engem. Szívednek fénye világosítson meg engem. Szívednek fájdalma indítson meg engem. Szívednek sebe fogadjon be engem. Szívednek vére engeszteljen ki engem. Szívednek érdeme szenteljen meg engem. Szívednek keresztje erősítsen engem. Szívednek tövis koronája díszítsen engem. Szívednek irgalma karoljon fel engem. Szívednek szelleme éltessen engem. Szívednek tüze hevítsen engem. Szívednek lángja gyullasszon föl engem. Szívednek szeretete ragadjon el engem. Szívednek méltósága emeljen föl engem. Szívednek dicsősége dicsőítsen meg engem. Szívednek szemlélete változtasson meg engem. Szívednek öröme lelkesítsen engem. Szívednek birtoka elégítsen ki engem. Szívedben élni, halni engedj, kérlek. Ó Jézusom, szeretnéd csak is téged. Ó édes szív, hadd éljek boldogul, e földön most, és örökké majd ott túl. Ámen.